Pénzfolyam. Vállalati pénzügyek és tranzakciók. A mikrofonnál Németi László.
Jó napot kívánok! A mai vendégem dr. Papp Erika, aki a CMS Cameron McKenna-nak partnere, aki a bank és értékpapír praxist vezeti a cégén belül. A CMS Cameron McKenna-ról még annyit lehet tudni, hogy ez egy nemzetközi cég, Európa majdnem minden országában jelen van, és a mai témánk cégvásárláshoz nyújtott finanszírozások különlegességei.
Pénzfolyam. Vállalati pénzügyek és tranzakciók.
Az első kérdésem dr. Papp Erikának az lenne, hogy ha én egy cégvezető vagyok, aki föl szeretnék vásárolni egy céget, mikor kell egy bankhoz fordulnom, hogy kapjak hitelt a cég felvásárláshoz?
Jó napot kívánok! Hát én azt tanácsolnám, hogy amilyen hamar csak lehet, mihelyest megfogalmazódik a szándék, hogy a pályázó érdeklődik a cég felvásárlása iránt, azonnal konzultáljon azokkal a bankokkal, akik akvizíciós finanszírozásra, azaz cég felvásárlási hitelre szakosodtak. Erre azért van szükség, mert a bankok az első pillanattól kezdve involválódnak a cég felvásárlási folyamatban, már a pályázat során. Rendkívül fontos szerepük van a bankoknak. Például nagyon gyakran előfordul az, hogy a pályázati anyaghoz mellékelni kell a banknak egy olyan feltétel nélküli kötelezettségvállalását, amely szerint a pályázat nyertessége esetén a bank finanszírozást fog nyújtani.
Ez nyilván okoz konfliktusokat, mivel nem lehet feltétel nélküli garanciát adni, amikor korán sincs átvilágítva a cég, amelyik a célpont. Tehát ezeket a konfliktusokat hogyan szokták megoldani?
Teljesen igaza van, itt egy nagyon ügyesen kell hozzáállni a pályázati anyagban szereplő, nagyon gyakran a pályázati anyag mellékletét képező finanszírozási vállalásnak. Itt nagyon kell figyelni arra, hogy a bank, amelyik még nagyon kevés információval rendelkezik ebben a szakaszban, a pályázat ebben a szakaszában a céltársaságról, az nyilvánvalóan nem tud úgy elketeleződni a finanszírozás irányában, ahogyan azt a pályázat kiírója adott esetben megköveteli. A pályázat kiírójának ilyenkor az az érdeke, hogy egy nagyon kemény kötelezettségvállalást kapjon bármilyen finanszírozó banktól, azaz, hogyha ő a pályázót nyertesnek nyilvánítja, akkor a nyertes finanszírozása az már ne legyen kérdéses. A bankoknak viszont pont az ellentétes az érdeke ebben az esetben, ők még nagyon keveset tudnak a céltársaságról, ebben a pillanatban még nem biztos, hogy megvan az összes belső banki döntés a finanszírozásról, tehát itt ügyesen kell azt a pályázati anyagot, azt a pályázati nyilatkozatot elkészíteni, ami a banki kötelezettségvállalásról szól. Nagyon veszélyes a dolog, mert hogyha azt a kötelezettségvállalást, ami a pályázati anyag részeként már becsatolásra kerül, és ami a bank kötelezettségvállalásáról szól, hogyha ezt a kötelezettségvállaló nyilatkozatot nagyon megváltoztatjuk, akkor adott esetben az a pályázat érvénytelenségét eredményezheti.
Mi van, ha nincsen pályázat? Akkor én, mint cégtulajdonos mondjuk, és szeretnék vásárolni egy céget, mikor forduljak a bankokhoz finanszírozásért, és mi az ügymenet ilyen esetben?
Ebben az esetben jóval kötetlenebb az ügymenet, hiszen nem kell ilyen kötelezettségvállaló nyilatkozatot leadni. Természetesen azért az eladónak és a reménybeli vevőnek már ilyenkor is érdeke a bankot minél hamarabb megkeresni, hogy biztosak legyenek abban, hogy az eladási folyamatot nem fogja megakasztani az, hogy a bank esetleg visszalép a finanszírozástól. Tehát prudens eladó és vevő már ilyenkor is a lehető legkorábban kapcsolatba lép a potenciális finanszírozó bankokkal. Ebben az esetben azonban jóval formátlanabb az eljárás, tehát a bank saját maga is átvilágíthatja a céltársaságot, a bank később is dönthet a finanszírozás odaadásáról vagy megtagadásáról, a bank feltételhez kötheti a kötelezettségvállalását, tehát ilyenkor azért jóval nagyobb a mozgástér.
Nincs azért olyan rengeteg sok nagyobb cég eladó a magyar piacon, nincs olyan sok nagyobb bank, ami ezeket tudná finanszírozni. Tehát nem akad egy olyan veszély, hogy ezek az információk átszivárognak egy bankon keresztül egy másik konkurenshez, vagy hogyan kezelhető itt az egész kérdéskör az ilyen bizalmas információkkal kapcsolatosan? és a kizárólagossággal. Tehát gondolom, valamilyen pontnál egy banknak illik vállalni egy kizárólagosságot egy potenciális befektető iránt, ez mikor szokott történni?
Ezt a döntést is már a lehető legkorábban meg kell hozni, hiszen hogyha pályázatban adják el a céget, de hogyha a pályázaton kívül kerül értékesítésre a cég, akkor is érdemes odafigyelni arra, hogy információk ne kerüljenek át egyik bankból a másikba, tehát egy titoktartási nyilatkozatot már az első információ átadásakor alá kell iratni a bankkal. Természetesen, hogyha a pályázat keretében kerül az értékesítésre, akkor biztos majdnem minden esetben a pályázati anyagnak már részét fogja képezni a titoktartási nyilatkozat. Aztán nagyon fontos az is, hogy lehet olyan nyilatkozat is pályázat esetén, hogy a bank csak azt az egy pályázót finanszírozza. Nyilván, hogyha több pályázóról van szó, akkor a bankkal be kell vállaltatni azt, hogy a másik pályázó részére nem fog nyújtani feltételes kötelezettségvállalást.
Na most gondolom, hogy a befektető átvilágítja a céget, az eladó céget, de gondolom a banknak is van egy igénye, hogy átvilágítsa a céget. Ez hogy szokott történni? Mind a ketten átvilágítják, vagy a bankok támaszkodnak a befektetőnek az átvilágítására? Mi a tapasztalata ebben?
Az ideális az az, hogyha a banknak is adunk lehetőséget egy önálló átvilágítás elvégzésére, hiszen a bankok egy kicsit más szemszögből fogják megnézni azt a céget. A pályázó valószínűleg az üzletmenetre, a termelésre fog koncentrálni, annak a részleteit szeretné kideríteni. A bank inkább a meglévő finanszírozásokra, a pénzügyi helyzetre koncentrál, tehát a bank egy kicsit más aspektusból végzi el az átvilágítást. A másik szempont pedig az, hogyha a banknak nem adunk önálló lehetőséget az átvilágítás elvégzésére, akkor kénytelen arra támaszkodni, amit a pályázó jogi tanácsadója készített el. A pályázó
vagy adótanácsadója,
vagy adótanácsadója,
vagy tanácsadója.
Bármilyen tanácsadója, igen. És ebben az esetben a tanácsadók nagy dilemmában szoktak lenni, hiszen a bank azt szeretné, hogyha a tanácsadók által elkészített jelentéseket úgy kapná meg, hogy azoknak a teljességéért és helyességéért a adott tanácsadó teljes felelősséget vállal. A tanácsadók szeretik ilyenkor korlátozni a banknak átadott jelentéssel kapcsolatos felelősségüket, és azért ez is szokott egy kis húzavonához vezetni, hogy hol van az a pont, ameddig a bank még jogi és műszaki és adó tanácsadói felelősség mellett kaphat egy átvilágítási jelentést és támaszkodhat arra, és hol van az, ahol az adott tanácsadók már limitálják a felelősségüket.
És milyen kompromisszum szokott születni?
Általában információs céllal kapják meg a bankok a tanácsadók tanácsadói jelentéseit, és a későbbiekben pedig a pályázó a hitelszerződésben vállal szavatosságokat, és nyilatkozik a szerződések és a céltársaság helyzetéről.
Beszéljünk egy kicsit a szavatosságokról. A szavatosságok azok általában a befektetőket illeti. A bankok ebből hogyan profitálhatnak?
A bankok a hitelszerződésben ugyanolyan szavatosságokat fognak kérni a befektetőtől, mint amilyet a befektető a céltársaságtól kér. Tehát ezért az adásvételi szerződésben a vevő által vállalt szavatosságokat általában kéri a bank, hogy a befektető ismételje meg a kölcsönszerződésben, sőt néha ezen túl is megy, tehát ezen túlmenően is kér szavatosságokat. Tehát ezért a befektetőknek érdemes arra figyelni, hogy az adásvételi szerződésben olyan széleskörű szavatosságokat kérnek a vevőktől, amelyeket aztán ők tovább tudnak adni a bank részére a hitelszerződésben.
Ez gondolom elég bonyolult lehet, amikor bank konzorcium hitelez egy céget, ez hatalmas kommunikációs kihívást jelenthet, ezeket hogy szokták megoldani?
A bank szereti, hogyha a konzorcium kijelölt képviselője, valamelyik bank, amelyik a konzorciumot képviseli, jelen van az adásvételi szerződés tárgyalásán, és figyelemmel kíséri azt, hogy a befektető milyen szerződéses garanciákat kap az eladótól, és tanácsot ad már az adásvételi szerződés tárgyalása során a befektetőnek, hogy mi az a garancia, amihez mindenképpen ragaszkodni kell, ahhoz, hogy az ügylet létrejöjjön. És ugye, hogyha megkapta a megfelelő tanácsot az adásvételi szerződés során a befektető, akkor már könnyen átadhatja a megszerzett szerződéses garanciákat a banknak.
Tegyük fel, hogy túl vagyunk az átvilágításon, és most már a záráshoz közeledünk. Itt azért van egy nagyon érdekes technikai téma, hogy a vevőnek, befektetőnek át kell utalni a pénzt, mielőtt tulajdonhoz jut. Ezek szerint a banknak előlegezni kell ezt az összeget, mielőtt, hogy bármilyen fedezethez jutna. Itt gondolom elég trükkös áthidalási megoldások szoktak születni. Meséljen egy kicsit erről, ez egy nagyon izgalmas téma.
A bank ilyen esetben mindig vesztes pozícióból indít, hiszen neki hamarabb kell a hitelt folyósítania, mielőtt bármilyen biztosítékhoz jutna. Hiszen az ő hiteléből lesz a vételár, és a vételár az átmegy a vevő részére. A szerződés, az adásvételi szerződés akkor jön létre, amikor a vételár kifizetésre kerül, és létrejött az adásvételi szerződés, ezután kerül birtokba a befektető, és így tud csak ezt követően biztosítékot adni a banknak. Tehát itt van egy időbeli eltérés, amit a banknak általában vagy bizalommal meg kell előlegeznie, meg kell finanszíroznia, vagy pedig több bankos finanszírozások esetén előfordul az, hogy letétbe folyósítják a hitelösszeget, és a letétből akkor kerül ki a hitelösszeg, amikor a bank biztosítékai is a helyükre kerülnek.
És akkor gondolom, ez a letéti szerződés is egy elég kemény tárgyalást okozhat, hogy mik azok a feltételek, hogyha nem születik meg a tranzakció, mikor utalható vissza a vevőnek. Ez is gondolom egy elég bonyolult téma.
Ezek nagyon bonyolultak tudnak lenni, különösen KFT-k adásvételénél, ahol akkor kerül a vevő birtokba, úgymond, amikor a cégbíróság bejegyezte a KFT üzletrészének a adásvételét, tehát bejegyezte az új tulajdonost üzletrész tulajdonosnak. Itt általában van egy 1-2 hetes átfutási idő, és ez alatt az 1-2 hetes átfutási idő alatt egyrészt várni kell, ezért van szükség a letéti konstrukcióra, másrésztről pedig meg kell győződni arról, hogy elegendően, hogy elég jó minőségű dokumentációt adnak ebbe a cégbíróságra, ami alapján aztán bejegyezhető az üzletrész adásvétel. Mert hogyha nem jó a dokumentáció, és a cégbíróság visszautasítja az üzletrész tulajdonos változását, akkor nem kerülhet ki a letétből a hitel, és nem jön létre az ügylet. Tehát ilyenkor a letéti konstrukciók nagyon bonyolultak tudnak lenni. Néha a hitelszerződést is letétbe kell helyezni, néha az adásvételi dokumentációt is letétbe kell helyezni. Ez attól függ, hogy mennyi bizalom van a felek között.
Pénzfolyam. Vállalati pénzügyek és tranzakciók.
Beszéltünk eddig az elméletről. Én azt gondolom, hogy konkrétan érdemes egy kicsit a gyakorlatról is beszélni. Ha jól tudom, ön már több éve a Borsodkemnek a hitelezőinek dolgozik. 2007. decemberében a Permájra fölvásárolta a Borsodkemnek a többségét, és ez volt az első tranzakció, amiben részt vett a Borsodkemnél, és akkor egy második restruktúrálás, amikor a Vanhua beszállt. Érdemes lenne egy kicsit átmenni ennek a kronológiáján. Beszéljünk először a Permájra vételénél. Tudomásom szerint itt 50 bank volt képviselve egy konzorciumba. Hogy történt itt a tranzakció, és mit tud mondani az előző elméleti pontoknak a illusztrálására?
A Borsodkem első akvizíciós finanszírozása az 2007-ben történt, és Magyarországon egy egészen szokatlanul nagy konzorcium, banki konzorcium jött létre az akvizíció finanszírozására.
Ez a tranzakció nagysága miatt gondolom, ez 1,3 milliárd euró volt.
És hát több mint 50 bank vett részt a finanszírozásban, és ezek csak az úgynevezett szenior hitelezői csoporthoz tartozó bankok voltak, és ezen kívül voltak még úgynevezett mezzanin hitelezők is, akik a szenior hitelezői csoporttól elkülönült önálló hitelezői csapat alárendeltek a kielégítési jogaikat illetően a szenior hitelezőknek. És 2007-et követően, 2009 év elején voltak először sajtóhírek arról, hogy a Borsodkem pénzügyi nehézségekkel küzd, potenciálisan restrukturálásra szorul. A restrukturálási ügylet majdnem másfél éven át zajlott, és a sajtóban is lehet arról olvasni, hogy azzal zárult, hogy egy kínai befektető csoport a Vanhua friss pénzbehozásával egy kisebbségi részesedést szerzett a Borsodkemben. ezzel egyidejűleg a Borsodkem eredeti akvizíciós finanszírozását teljes egészében átalakították a hitelezők, kvázi új hitelfeltételeket, kedvezőbb hitelfeltételeket biztosítottak a Borsodkemnek abból a célból, hogy a hitelterheiket csökkentsék.
Ezt 50 bankkal lenyeletni, bocsánat a kifejezésért, nem lehetett könnyű. Hogyan történtek akkor a kommunikációk, hogy ez gördülékenyen történjen?
Ez a nyugati bankpiacon megszokott módon nagyon érdekesen történt. Természetesen 50 bankot egyszerre összetartani egy nagyon nehéz feladat, 50 bankot megnyilatkoztatni és folyamatosan informálva tartani, az szinte lehetetlen. Ezért a bankok úgy szervezték meg a kommunikációt, hogy saját maguk közül kijelöltek egy szűkebb csoportot, amit úgy neveztek el, hogy kormányzóbizottság vagy steering committee. Ez a szűkebb csoport egy 4-5 bankból álló csoport volt, amelyik aktívan részt vett az összes tárgyaláson, és mindegyik bank bevállalta, hogy a saját maga mögött álló 10-15 bankot folyamatosan informálva tartja. A kormányzó bizottság kijelölt egy vezetőt, azaz egy bankot, amelyik a tárgyalásokon a vezető szerepet elvállalta.
És gondolom, hogy az volt az indíték itt, hogy amennyiben nem egyeznek meg, a cég akár tönkre is mehet. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sok esetben a cég megdöglik, mielőtt a bankok megegyeznének, mivel itt 50 bank volt, ez azért mégis egy példaszerű történet Magyarországon. Mi adta itt a dinamikát az egésznek, hogy ez így megtörténjen?
A kommunikációja a bankok között egyrészt nagyon olajozottan ment, a kormányzó bizottság nagyon effektíven kommunikált az összes finanszírozó bankkal. Másrésztről pedig a restrukturálás egy Nyugat-Európában már ismert és alkalmazott elvrendszer szerint történt, amit úgy hívnak, hogy londoni elvek. A londoni elvek a finanszírozó bankok részéről egy olyan platformot teremtettek, ami lehetővé tette az együttműködést, a folyamatos információcserét, az érdekek azonosságának azonnali felismerését. Ezeket a londoni elveket nemrégen Magyarországon is bevezették. A bankszövetség által támogatva nagyon sok bank elfogadta, és most úgy hívják Magyarországon, hogy budapesti elvek.
A hallgatóknak talán érdekes lehetne tudni, hogy most, mivel már a recessziónak a mélyén túl vagyunk, könnyebb-e ilyen akvizíciós hitelekhez jutni, mint mondjuk egy évvel ezelőtt? A piac egy kicsit élénkebb, most, mint egy évvel ezelőtt.
Derülátóbbak a bankok, de jóval konzervatívabbak a hitelezést illetően. Természetesen van egy olyan rendkívül erős tőkeháttérrel rendelkező cégcsoport Magyarországon, tehát vannak olyan cégek, amelyek részére akvizíciós finanszírozást a bankok szívesen és jó feltételek mellett tudnak nyújtani. Ugyanakkor azonban továbbra is eléggé konzervatív a hozzáállás, tehát nagyon-nagyon jól megnézik a bankok, hogy milyen típusú akvizícióhoz, milyen befektető mellett tudnak hitelt nyújtani.
És általában hány hónapra kell számítani egy ilyen bankfinanszírozásnak a lefutására? Körülbelül 4-5 hónap minimum?
1-3-4 hónap minimum.
Köszönöm szépen. A mai vendégem dr. Papp Erika volt, a CMS Cameron McKenna partnere. Köszönöm szépen.
Pénzfolyam. Vállalati pénzügyek és tranzakciók. Németh László műsorát hallották.